Kedves hallgatóink, 17. alkalommal rendezték meg a napokban a labdarúgó papi Európa-bajnokságot, ezúttal hazánkban, egészen pontosan Kisvárdán. Másodszor szerezték meg a negyedik helyet a sorozatban a fiúk. A nagyon szép eredmény teltház előtt sikerült elérni. A válogatott egyre inkább fiatalodik, köszönhető a feltörekvő ifjabb papoknak és a leköszönő idősebbeknek. Idén ketten akasztották szögre a futballcipőt, egyikük a miskolci-szirmai görögkatolikus parókus Stefán Zoltán, a másik pedig a korábban Homrokdon szolgáló, jelenleg Karcagon lévő Veres Zoltán római katolikus atya. A miskolci parókussal Stefán Zoltánnal beszélgetek a következő percekben.
Zoltán atya, hanyadik Európa-bajnokság volt ez? Mióta van ez a sorozat?
2003-ban indult ez a sorozat, és hát először két évenként rendezték meg, aztán, ahogy az egyik pap kollégám mondta, elkezdtünk öregedni, vagy rájöttünk arra, hogy öregszünk, és akkor azóta már évenként van, úgyhogy 17. alkalommal került megrendezésre most ez a torna ebben az esztendőben.
Ha 17 évet nézzük, akkor milyen átlag eredmény jött ki?
Általában a legjobb 8 között mindig ott voltunk, és az 5.-6. helyben vagyunk többségben, néha 7. hely. Kétszer volt, hogy bejutottunk a 4 közé, 2018-ban, meg most.
Tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy nem a 8 közé bejutnak, az azt jelenti, hogy nem 8 csapat vesz részt, meg, hanem 12-14, de volt, amikor már 16 is volt?
Volt 16 is tavaly, most 14 csapat volt, tehát nyilván nem mindig tud mindenki eljönni, de a legelején is 9-10 csapat volt, tehát a legkevesebb, de én mióta járok, én 13. alkalommal voltam, én mindig úgy emlékszem, hogy legalább 12-13 csapat volt, és volt, amikor több is volt.
Na és akkor a mostani eredményhez pedig gratulálunk így a bevezető után, mert negyedikek lettek.
Igen, köszönjük szépen. Szerettünk volna fellépni a dobogóra, de sajnos nem sikerült, de úgy gondolom, hogy ettől függetlenül nem kell szégyenkeznünk.
Ez a legjobb eredménye önnek?
Most éppen hallgattam az egyik fiatal kollégámat, nyilván jóval fiatalabb, mint én. Ő mondta, hogy 2018-ban bravúr volt, mert ott végig védekeztük, és kibrusztoltuk a negyedik helyet, most pedig gyakorlatilag úgy jutottunk be a 4 közé, hogy gólt se kaptunk addig, és 16 gólt rúgtunk, tehát eléggé magabiztosan. Sajnos az elődöntőben előjött a magyar betegség, hogy megijedtünk, vagy nem bírtuk a nyomást, teltház volt, nyilván senki nem játszott így teltház előtt, nagyon nagy volt a várakozás, és hát belehibáztunk ott az elején, és éppen az edző mondta, hogy 4 vagy 5 meccsen nem kaptunk egy gólt se, ott pedig 6 perc alatt az elődöntőben kaptunk 3-at, tehát hogy ez jellemzi, hogy kicsit úgy beragadtunk az öltözőbe, vagy elvitt minket a hév. Tehát nyilván, amikor drukkolnak az embernek, meg ennyi sokan kíváncsiak rá, meg ennyi sokan vannak kint és hatalmas szurkoláson, ez lehet pozitív is, és a keddi napon az első csoportkörök alatt a negyed döntőben, akkor nyilván ez nagyon pozitív volt, de az elődöntőben talán egy kicsit megfogott ez bennünket.
Hát meg lehet, hogy felkészült az ellenfél. Hát ennyi rúgott gól és 0 kapott után lehet, hogy azt mondták, hogy hú, hát a magyarokra fel kell készülni, és önök nem készültek arra, hogy na hát akkor mindenki teljes mellbedobással kivesézi a játékukat.
Igazság szerint a 4 között már nincsen könnyű csapat, tehát ez nem csak a nagy futballban igaz, hanem ilyen szinten is, tehát nyilván aki idáig eljut, akkor már itt várható volt, hogy egy nagyon nehéz meccs elé nézünk, és hát, hogy csak említsem, a többszörös bajnok portugálok nem jutottak be a 4-be, vagy a bosnyákok, akik szinte a 90% az EB alatt mindig, bár egyszer sem nyertek, de mindig ott voltak a 4-ben. Tehát ez is jelzi, hogy azért van néhány erős csapat, és hát ezeket azért sikerült megelőznünk.
Na hát azért el is kellett idáig jutni. Milyen csoportba kerültek, kikkel kellett játszani?
A bosnyákokkal kerültünk egy csoportba. Nagyon érdekes volt, és nagy várakozással velük is kezdtünk. Egy csoport döntővel kezdtünk, hiszen a másik két csapat, Albánia, illetve Szerbia, az gyengébb játékerőt képvisel, tehát tudtuk, hogy aki ott győz, az csoport első lehet. Érdekes, hogy néhányszor már találkoztuk velük az elmúlt években, de legjobb eredményük egy döntetlen volt, sose vertük meg őket. Most pedig azért az utolsó előtti percekben egy hatalmas nagy kapás lövéssel sikerült őket 1-0-ra megverni, és hát innentől kezdve ők is tudták, meg mi is tudtuk, hogy mind a szerbeket, mind az albánokat meg fogjuk verni, és hát ők is megverik, és így ezáltal egy könnyebb ágra kerültünk, hiszen a negyed döntőben Ausztriával találkoztunk, a másik csoport másik helyezettjével, akik szintén szerényebb játékerőt képviseltek, hiszen őket is 4-0-ra sikerült megverni, mindenféle mondhatnánk azt izgalom nélkül. És hát így kerültünk be az elődöntőbe. Azt tudtuk, hogy az elődöntőben a Szlovákia ellen van esélyünk, hiszen körülbelül ugyanazt a játékerőt képviselik, mint mi, nem véletlenül nagyon szoros lett. A másik ágon a lengyel-horvát elődöntőt vívtak, és hát az mind a kettő csapat erős volt. Tehát az tudva lévő volt, hogy aki a lengyel-horvátot megnyeri, az egy előrehozott döntőnek tűnt, és hát az a döntőt meg is fogja nyerni, és hát valóban így volt, hogy fölényesen nyerték a lengyelek a döntőt, miután a horvátokat megverték.
A szlovákok elleni mérkőzésnek mi lett a vége?
3-0-ra elmentek a szlovákok, mint ahogy említettem, és még a szünet előtt sikerült szépítenünk. Második fél időben mindent megtettünk, rúgtunk még egy gól, de sajnos egyenlíteni nem sikerült, és így 3-2-re kikaptunk.
És utána volt még mérkőzés?
Igen, utána játszottunk a harmadik helyért, tehát az a tornának a sajátossága, hogy minden helyezésért játszunk, tehát még a 13. helyezésért is játszanak, hiszen aki elutazik ilyen messziről, akkor ne az legyen, hogy játszott néhány csoportmeccset, hanem még a második napon a helyosztókon is képviseltetve legyen, ezért ez egy kialakult hagyomány, tehát ez mindig is így volt, hogy nyilván az utolsó napon is mindenki pályára lépett.
És akkor még játszottak a lengyelek ellen, vagy a horvátok ellen?
A horvátok ellen játszottunk a harmadik helyért, Lengyelország játszott a Szlovákiával a döntőt, mi pedig a horvátokkal, de hát lényegesen jobbak voltak, és hát 3-0-ra meg is vertek bennünket.
A döntőt a lengyelek nyerték?
Igen, 4-0-ra verték a szlovákokat, tehát mondom, hogy egyértelműen előtte is látható volt, de utólag is kiderült, hogy a lengyel-horvát győztes, az lesz a győztes. Tehát
azért fel lehetett volna állítani, gondolom, egy olyan dobogót, hogy lengyelek ugye az elsők, utána a horvátok, és a szlovák-magyar pedig együtt állt volna fel a dobogó harmadik fokára.
Hát talán így is lehetett volna, de a szlovákok a második fokra álltak, úgyhogy mivel ők is azért a győzelmükkel hatalmas dolgot vittett végbe, hiszen ők se voltak még dobogósok, úgyhogy még a meccs előtt is mondtuk egymásnak, hogy valaki történelmet ír, hát azt gondoltuk, hogy mi, de sajnos ők írtak történelmet.
Hát igen, a papírforma lett volna az, amit én vázoltam. Ez Kisvárdán volt ez a mostani Európa-bajnokság. Hogy került oda a rendezés joga?
Igazság szerint előző éven szokták eldönteni mindig, hogy melyik ország vállalja a rendezést. Nyilván utána az országon belül már a helyszín az változó is, változhat is. 2013-ban Gyulán volt, már egyszer volt itt Magyarországon, és most a Kisvárdán a hajdudorogi görögkatolikus metropólia és a Kisvárda önkormányzata vállalta ennek a rendezésnek a lebonyolítását, és ezért esett Kisvárdára választás.
És milyen volt a közeg maga?
Azt kell, hogy mondjam, ugye, hogy idézek egy klasszikust, hogy minden idők legjobb EB-je volt, de ezt tényleg mondhatom, hogy 13 alkalommal vettem részt. Nyilván itt mindenki támogatólag lépett fel, és hát ezt beszéltük, hogy egy olyan országban mondjuk megrendezni egy ilyen EB-t, ahol mondjuk muzulmán többség van, vagy protestáns többség, vagy éppen Csehország, ugye egy ateista, a társadalom nagy része, hogy sokkal nehezebb, mint egy ilyen befogadó közegbe, akik örültek annak, és hát el is mondta a polgármester, hogy ilyen rendezvény nem volt még Kisvárdán, ahol 14 nemzetnek a sportolói szerepeltek volna, tehát ez az ő városi történelmükbe is nagy betűkkel vonul be.
És Stefán Zoltán, hogyha innen Miskolcról ment, Miskolcról volt-e még valaki, vagy Borsodabói Zemplén megyéből talán valaki, de én ahogy így belegondolok, most nem.
Igen, már az atya, aki itt volt Borsod megyében, az elkerült tavaly előtt, és ugye nyilván ő más megyéből érkezett, tehát egyedül voltam Borsod megyéből, és hát Szabolcsból voltak, Esztergom, Dorog, Budapest, karcag, tehát az ország, mondhatnám azt, majdnem minden tájáról.
A másik papot is említsük meg, Veres Zoltán, hogyha volt, ő Homrokdon szolgált jó ideig, és most Karcagon van. Végül is mondhatjuk azt, hogy a mi gyerekünk, ugye? És már csak azért is, mert ő is, meg Stefán Zoltán is szögre akasztotta a futballcipőt, lehet ezt mondani?
Igen, a papi válogatott futballcipőjét, hát nyilván, amíg az ember bír a baráti társaságban, ezt folytatni fogja, hiszen szükségünk van a mozgásra, de nyilván tudomásul kell venni, hogy már ezen a szinten is megöregettünk, és hát ugye a csapatban már több ilyen 31-nehány éves paptestvér is játszik, nem csak szolgál. Nyilván, hogy elérkezett az idő, hogy visszavonuljunk, és átadjuk a helyet a még fiatalabbaknak.
Elbúcsúztatták a többiek önöket?
Igen, nagyon megható volt, nem is számítottunk rá. Mindannyian kaptunk, mind a ketten kaptunk egy névre szóló magyar válogatott mezt, és hát egy emlékplakettet, amen fel volt sorolva mindazok a helyiségek, országok, illetve városok, ahol részt vettünk az EB-n. Veres Zoltán, hogy ugye minden EB-n volt, sőt ugye ez volt a EB kuriózuma, hogy minden EB-n gólt is lőtt, nyilván csatárként ez könnyebb, mint hátvédként, és ő 17 alkalommal volt, én 13 alkalommal voltam, hát én nem lőttem mindegyiken, de most azért az utolsón azért csak sikerült.
Igen, ez lett volna a kérdés, hogy rúgott-e gólt most?
Igen, a Albánia ellen rúgtam egy, hát igazán nehéz megmondani, hogy ki rúgta a gólt, mert Veres Zoltán, hogyha a gólvonal előtt vagy után, sajnos nem volt VAR, úgyhogy nem tudtuk megnézni azok a felvételek, amiket néztünk, azok pedig nem derült ki egyértelműen, de azt beszéltük meg, hogy én magamnak tulajdonom, ő is magának tulajdonít, és mindenki úgy adja el. Nyilván a saját környezetében, hogy rúgta a gólt, de amúgy teljesen mindegy, nem ettől függ a csapat, az nagyon jó volt, nagyon együtt volt, és hát nyilván teljesen mindegy, kirúgja gólt, nem is én úgy láttam, hogy megörültem neki, de nyilván annak is örülök, a másokért.
Milyen érzés volt annak a tudatában ott Kisvárdán rúgni a bőrt, hogy utoljára rúg labdába? Mármint ilyen rendezvény, ugye ezt tegyük hozzá, hogy ön is hozzátette.
Igazság szerint nem nagyon gondolkodtam én ezen a dolgon, tehát nyilván a meccs erre való készület izgalomba tartott, meg hát egyszerűen örültünk, hogy ennyi néző előtt játszhattunk, hiszen szinte minden meccsünkön, legalábbis a mi meccsünkön teltház volt, a többi meccsen is akár iskolások, akár helybéliek, tehát nagyon-nagyon nagyon sokan voltak, és hát az elődöntőben állítólag 1500 néző volt, az már teljesen a csúcsa, tehát a befogadó képesség a csarnoknak, már többen nem férnek be, és hát óriási volt a hangulat, és kicsit próbáltam élvezni, meg próbáltam örülni ennek, tehát a vereségek ellenére, vagy hogy nem sikerült dobogorálni, annak ellenére is úgy gondolom, hogy felemelt fejjel büszkék lehetünk magunkra, meg hát az egész környezetre, aki körbevettek bennünket, hiszen hatalmas szurkolás is volt, és hát kicsit az ember az élménynek adta át magát, hogy kicsit úgy éreztem, mint amikor valamelyik válogatott meccsre, külföldre elkerültem, és hát kikapott a magyar válogatott, és hát az ember örült, hogy ott van az eseményen. Hát nyilván a futball az ilyen, egyszer győzünk, egyszer kikapunk, de maga az, hogy amilyen szeretettel körbevettek bennünket, az nagyon jó esett, és hát nyilván az embernek egy nagyon jó érzést adott.
Másképp rúgja ilyenkor az ember a labdát, mint akkor, amikor mondjuk csak 10 vannak a lelátón?
Nem tudom, engem mindig motiválni szokott a tömeg, tehát akár a templomban, akár a futballpályán, tehát nyilván mindenkire másképp hadd, de hát ezt látjuk a civil életben is, hogy valaki sok ember előtt nem mer megszólalni, vagy nem azt nyújtja, valaki pedig ez felspanol, és sokkal többet ki tud adni magából, mint amire az átlagba képes.
Ha visszatekint most, akkor milyen mérleget tud vonni az elmúlt évek EB részvételével kapcsolatban, és most bezárólag?
Igazság szerint én nagyon örültem, mind a két alkalommal részese voltam, amikor bejutottunk a négy közé, és hát mondjuk 2018-ban akkor szinte végig játszottam, és bár a fiatal kolléga azt mondta, hogy akkor kiburztoltuk, de hát én mivel hátvéd vagyok, úgy nekem én úgy gondolom, hogy az a negyedik hely az egy nagyon-nagyon nagy élmény volt. és hát nyilván most már a pályafutás legvégén már nem voltam olyan főszereplő, tehát csereemberként próbáltam hozzátenni a csapat játékához, fiatalabbak vitték a prímet, és hát nyilván a 18-as az nagyobb élmény volt számomra, ha össze kéne hasonlítani, de úgy gondolom, hogy mind a kettő nagy volt, mert hát mégiscsak csapatról beszélünk, nem az egyéni kvalitásokról.
És a többi részvétel az úgy elszállt, amikor mondjuk hetedikek vagy nyolcadikak lettek, tizedik helyezettnél rosszabbak voltak a magyarok, mármint a csapat?
Egyszer emlékszem, hogy 9., amikor legelőször voltunk Portugália, vagy voltam 2007-ben talán, vagy 2008-ban, nem is emlékszem pontosan, akkor 9. lettünk, de utána mindig 5-6-7, 8. helyre nem emlékszem, tehát én úgy gondolom, hogy 5-6-7, tehát ebből van a legtöbb, és hát nyilván ez mindig olyan kicsit olyan csalódás volt, hogy nem jutottunk a 4 közé, tehát mindig ez volt a célunk, hogy meg szerettük volna ugrani ezt a mércét, de hát ugye nyilván legtöbbször nem sikerült. Az, amire legjobban emlékszem, az 2016-ban, Szlovákiai Nagy Mihályban nagyon készültek a helyiek, hogy ők jussanak a 4 közé, vagy akár még meg is nyerjék. Nem sikerült nekik bejutni a 4 közé, és amikor játszottuk az 5-től 8. helyig, akkor megvertük őket, és hát nyilván ez, erre úgy emlékszünk, hogy őket hazai pályán megverni magyarként, ez egy óriási élmény volt, ráadásul úgy is, hogy akkor arra is emlékszem, még a magyar bírók, a magyar nemzetiségű bírók voltak, a végén odajöttek, bocsánatok kérni, mert ugye egy kiállítást is kaptunk, tehát ilyen nem adtuk meg az 5 métert, és egyből kiállítottak tőlünk, de olyan eufóriában játszottunk, hogy sikerült nyernünk, és ez az így jó érzésként megmarad. Meg hát jó, nyilván volt néhány nagy győzelem, néhány csalódás, néha, amikor majdnem ott voltunk, például amikor Magyarországon volt legutóbb 2012-ben Gyulán, akkor a horvátokkal voltunk egy csoportban, és úgy emlékszem, hogy 2-0-ra vezettünk, és az utolsó percben 2-1-nél befújtak egy hetest számukra, ami hát véleményes volt, lehetett volna kifelé is ítélni, meg, és hát az ott rosszul esett, mert ha ott nyerünk, akkor már ott bent vagyunk a 4 között, tehát szóval mindig ilyen hajszálakon múlott, és hát nyilván, amikor nem sikerült, akkor olyan csalódottak voltunk az 5-től 8. helyér, és hát attól függ, hogy tudtuk összeszedni magunkat. Valamikor sikerült megszerezni az 5. helyet, valamikor még az 5. helyért se tudtunk játszani, csak a 7. helyért, tehát általában ezek maradtak meg.
Lehetett látni TV felvételeket, mert egyik-másik csatorna elment és készített önökkel felvételt. Azért ott olyan indulatok szabadulnak el ilyenkor, mint az igazi, hát az igazit idézőjelbe teszem, de mondjuk NB1-es, NB2-es megyei osztály, hát a foci közegbe. Ilyenkor a papok kifordulnak a reverendából?
Nem reverendába játszunk. De hát nyilván ugyanúgy küzdünk, mondjuk verekedésig nem szokott fajulni a dolog, tehát meg ilyen most éppen legutóbb ugye azt hiszem, hogy Angliában, hogy egymást megfejelik, tehát azért ilyen nem szokott lenni, hát nyilván rossz ütemű becsúszás, elkés, ilyen előfordul, de hát még lehet, hogy néha szándékosság is, de én úgy gondolom, hogy ez nem jellemző, tehát hogy általában nyilván keményen játszunk, meg amikor a legjobb csapatokkal játszunk, akkor ők is kemények, tehát, de úgy gondolom, hogy a sportszerűség határain belül maradunk. Tehát ez nem azt jelenti, hogy néha nincs szabálytalanság, de mert elkerülhetetlen, tehát még a legjobb szándékkal is, de hatalmas küzdelem van, és meg hát nincs semmi harag, meg tehát minden nap együtt misézünk, tehát azért más a lelki háttér, úgy gondolom, mint a civil vagy a profi labdarúgásban.
Ha visszagondol ezekre az évekre, jó érzés keríti hatalmába?
Igen, mindig nagy várakozással, meg szeretettel mentem. Nyilván mindig bennünk volt ez, hogy szerettünk volna valamit alkotni, és de maga a társaság, ami nyilván azért cserélődött, tehát gyakorlatilag azokkal, akikkel kezdtem, azokkal 2-3 ember maradt, vagy 1-2 ember, akik most ott vannak, már nyilván kiöregedtek, megváltozott az élethelyzetük, tehát sok minden, vagy éppen valaki megsérült olyan mértelem, hogy nem tudta folytatni a futballt, tehát nagyon sok minden történt, de mindig olyan jó jól gondolok, tehát jó, jó érzéssel gondolok vissza rájuk, és örülök, hogy ennek részese lehettem.
Itt van az emlékplakett, amit kapott most a fiúktól, a csapattól. Magyar katolikus papi válogatott Stefán Zoltán, és hátvédként van egy nagyon szép labdarúgó rajta, és fel van sorolva 2009-től végig 25-ig voltak Portugáliába, a Lengyelország, ugye Magyarország 2012-ben, Szlovénia 2013, Celje, na Lida 2014, az hol van?
Az Fehér Oroszország.
Aha, utána jött Szentpölten, Ausztria, utána Nagymihály, amit ugye említett már, Vukovár, Bressa, Olaszországba, Kotor, az...
Montenegro.
Montenegro, aztán a cseheknél, ugye, ahol nem igazán van keresztény felekezet, vagy mondhatjuk, hogy van, de elvétve.
Van, nyilván van, de nagyon nagy mértékű az ateizmus, a kereszteletlen aránya, tehát sajnos semmilyen felekezet.
És akkor utána Temesvár, tényleg a románokkal, erdélyekkel milyen volt most a kapcsolat? Ugye nem sorsolta önöket, nem fújta egymáshoz a szél.
Igen, most elkerültük egymást, úgyhogy, de hát az erdélyi csapatban is ugye több magyar nemzetiségű is játszik, tehát nyilván jóba vagyunk, meg hát ugyanígy a szerbiaiba is, tehát hogy jó kapcsolat attól függetlenül, hogy most nem játszottunk egymás ellen, de amikor játszunk, akkor azért oda tesszük magunkat, meg hát nyilván ők is.
Milyen volt a program? Mert hát azért majdnem egy hetet felölelt, mármint a hétköznapokat.
Igazság szerint hétfőn este kezdődött a csapatok megérkezésével a közös program, egy közös szentmisével. Mi már egy nap hamarabb lementünk, hogy még egy edzést is tartsuk, hát a hazai pálya előnyét, meg hétfő este még a vacsora után még pont akkor volt a Kisvárda-Vasas labdarúgó mérkőzés, MB2-es, és hát ugye a sportszálló az a stadion mellett van, és hát még azt is megnézhettük. Kedden voltak a szintén, mi sem mondom, Szent Mise az minden nap volt, közös imádság. Hétfőn este a megnyitó volt még a vacsora előtt, és kedden voltak a csoportmeccsek, illetve a negyeddöntők. Szerda a szünnap, akkor kirándulás volt Mária Pócsra, ugye nemzeti egyhelyünkre, Nyíregyházára, tehát a görögkatolikus értékeinket mutattuk meg, és csütörtökön voltak a elődöntők, helyosztók, és hát nyilván a záró ünnepség, és hát péntek reggel mindenki már hazafelé vette az útját.
Hogyha így amblok nézi a kívülálló, vagy hallgatja önt, akkor ez egy komplett program sorozat volt, megspékelve egy kis focival.
Igen, és hát hatalmas nagy szervezést igényel, tehát le a kalappal a szervezők előtt, meg hát nyilván a háttérmunkások előtt, mert mi könnyű helyzetben voltunk, mert csak felvettük a meszt és felvettük a pályára, de hát ott mindent nagyon pontosan, tehát Kisvárda, azt kell mondjam, nagyon kitett magáért, tehát csak ilyen élményekben lehetett az ember rész, hogy nagyon több labdarúgó edző is ott volt, akikkel találkozhattunk, Herceg András például, aki a Debrecennel ugye bejutott a bajnokligájába, vagy a labdarúgó akadémát vezető Subka Attila, és szinte ott volt minden meccsen, és hát ugye megtiszteltek bennünket, volt válogatottak, Juhász Roland, Torgele Sándor, és hát nyilván mondta a biztató szavakat, mondták a biztató szavakat, és hát azért ez egy nagy élmény, hát azért mégiscsak Juhász Roland 95-szörös válogatott, tehát hogy bejött az öltözőnkbe, és hát nyilván ez úgy érzem, hogy a rendezvénynek a ragját is emelte, hogy ők is eljöttek, ellátogattak, megtekintették ezeket a mérkőzéseket, és hát nyilván eljöttek Kisvárdára.
Akkor Juhász Roland, mint hátvéd, milyen tanácsokkal látta el Stefán Zoltán?
Hát inkább Torgele Sándor a maga egyszerűségében, vagy humorában inkább úgy mondta, hogy kiállítás legyen.
Nem is ő lett volna.
Igen, de hát nyilván vicceltünk egymással, tehát nem volt semmi komoly, tehát nem volt itt nagy taktikai értekezlet, meg taktikai tanácsadás, de nyilván ez a humoros oldalát fogtuk meg a dolgoknak.
És mi lesz ezután? Miskolci hétköznapok, azok visszajönnek, mondjuk egy év múlva megint itt vagyunk mondjuk az EB előtt, akkor milyen érzésekkel fogunk itt beszélgetni?
Igazság szerint nem tudom még mit hoz a jövő, ugye? Ezt szokták mondani, hát már a fiatalok mondták, hogy azért edzőnek azért elbehetek, vagy legalábbis segédedzőnek, mert azért edzőnk van. Nem tudom még, mit hoz a jövő, mert nyilván sok mindentől függ, hogy nekem is volt olyan, amikor nem tudtam elmenni, mert valami közbejött, akár egyházi dolog, akár családi, tehát nyilván nem tudom, de nyilván most már nem lesz, nem készülök majd annyira rá, mint amikor az ember játszik, akkor azért hogy jobban ott van fejben. Nem tudom, hogy jövőre Lengyelországból lesz Poznanba, hogy eljutok-e, vagy elmegyek-e. Nyilván már játszani nem szeretnék, tehát én úgy gondoltam, hogy én amikor kimondtam azt, hogy igen, vége, akkor vége. És akkor, hát ez nem jelenti azt, hogy néha nem fogok megjelenni, főleg ha esetleg a közelben lesz még, mert ugye általában a közép-európai országokban vannak katolikusok többségében ugye ezen az EB-n is, tehát ugye azért nincsenek olyan nagy távolságok, hogy az ember esetleg még kívülállóként is mondjuk egy Szlovákiába, vagy egy Ausztriába, vagy egy Romániába, Erdélybe ne utazna ki.
Hát a válogatott mez és csuka az most ott van a fogason, de ahogy látom, itt van már becsomagolva a ma esti focira, a baráti focira a motyó.
Igen, hát ott nem, onnan nem vonultam vissza, úgyhogy az szeretném, meg fontosnak tartom. Hát meg a mozgás hozzátartozott mindig is az életemhez, és hát amíg az ember bír, addig úgy gondolom, hogy ez az egészségét szolgálja, erre nagy szükség van, tehát nem véletlen ez a test és lélek egysége, tehát ugye mi, ha lelki embereknek tartjuk magunkat, akkor fontos, hogy a testet is karban tartsuk, és hát ennek én nem csak szóvivője vagyok, hanem próbálom ezt megélni.
Hát gratulálunk az elmúlt másfél évtizedhez, és további jó egészséget kívánok.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, 17. alkalommal rendezték meg a napokban a labdarúgó papi Európa-bajnokságot, ezúttal hazánkban, egészen pontosan Kisvárdán. Másodszor szerezték meg a 4. helyet a sorozatban a fiúk. A nagyon szép eredmény teltház előtt sikerült elérni. A válogatott egyre inkább fiatalodik, köszönhető a feltörekvő ifjabb papoknak és a leköszönő idősebbeknek. Idén ketten akasztották szögre a futballcipőt, egyikük a Miskolc-szirmai görög katolikus parókus Stefán Zoltán, a másik pedig a korábban Homrokdon szolgáló, jelenleg Karcagon lévő Veres Zoltán római katolikus atya. A miskolci parókussal, Stefán Zoltánnal beszélgettem az elmúlt percekben.